Mai szombatnak igen nehéz az üzenete, megmondom miért, azért, mert nagyon sok üzenete van. Nagyon szerteágazó, nagyon sok jó van benne, nagyon sok nehéz része is van. A sabbátnak a neve, Sabbat Kitisza, amelyik olvasható Mózes második könyvének a 30. fejezetének a 11. versétől, ami így szól. Aztán szól az Úr Mózesnek mondván, amikor Izrael fiait fejenként számba veszed, adja meg kiki életének váltságát az Úrnak az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtuk az ő megszámláltatások miatt. Tehát ez a Kitisza szombatnak a neve benne van, a megszámláltatás, ki számolja meg a fejpénz, szabad így mondanom, majd kibontom, hogy miért nem fejpénz ez. Szombatnak ez egyik neve, de a másik neve a szombatnak, a Sabbat Pará, ami a tehén szombatja, így a szabad fordítása egy szóban, azonban nem a tehénről szól, hanem arról az áldozat, ami a holt cselekedetekért, a holtakkal való érintkezésért való teljes tisztulásnak a elrendelése, vagyis amikor a hibátlan tehén, a vörös tehénnek, amelyikben egyetlen egy szál más színű szőrzet sincsen, annak a hamvaival kevert vízzel mosták le a holtakkal érintkezett embereket, tehát a holt cselekedetek, a holtakkal való érintkezés megtisztulása. Én inkább most mégis a templomadóról beszélnék elsőként, hiszen az Peszak előtti 4 különleges szombat egyike, Shabbat Shekalim, ami volt már, és ugyanerről szól a templomadó megfizetéséről, utána következett a Shabbat Zachor, emlékez, és most a tisztulásnak a szombatja van, Shabbat Pará. Érdekes módon mégis az első szombatnak a bibliai része újra előkerül, mint egy ismételve, ezért előveszem a templomadót. Tehát azután szól az Úr Mózesnek mondván, amikor Izrael fejenként számba veszed, adja meg kikéletének váltságát az Úrnak az ő megszámláltatásakor, hogy csapás ne legyen rajtok az ő megszámláltatások miatt. Ezt adja mindaz, aki átásik a számláláson, fél siklust a szentség, siklus szerint, egy siklus 20 gera, a siklusnak fele áldozat az Úrnak. Mindaz, aki átásik a számláláson, 20 esztendőstől fogva felfelé adja meg az áldozatot az Úrnak, a gazdag ne adjon többet, és a szegény ne adjon kevesebbet fél siklusnál, amikor megadják az áldozatot az Úrnak engesztelésű a ti lelketekért. És szedd be az engesztelési pénzt az Izrael fiaitól, és add azt a gyülekezet sátorának szolgálatjára, hogy az Izrael fiának emlékezetéül legyen az Úr előtt engesztelések a ti lelketekért. Mégis előveszek egy másik bibliai részt ennek kapcsán, ahol megismétlődik ez, és ez pedig Máté evangéliumának a 7. fejezetében a 17. fejezet 24. versétől, mikor pedig eljutottak vala a Kapernaumba, a 2 drakma szedők Péterhez menének, és mondának nékik, a ti mesteretek nem fizeti a 2 drakmát? Mondta, igen. És amikor bemén a házba, a megelőző őt Jézus mondván, mit gondol Simon? A föld királyi kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaktól, vagy az idegenektől? Mondta neki Péter, az idegenektől. Mondta neki Jézus, tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre. Vesd be a horgot, és vont ki az első halat is, amely ráakadt, és felnyitván a száját, egy státert találsz benne, az kivévén adod a nékik, én érettem, és te éretted. Templomadó és templomadó. Ugyanaz a templomadó, de mégis más értelmezésében. Templomadó, amiről olvastam, amit Izrael fiainak meg kellett fizetniük, ma is megfizetik jelképes formában, és mégis a mi mesterünk Jeshua HaMashiach is megfizette egészen más formában. Megfizette önmaga is, hogy beléphessen a templomba, és egy nagyon érdekes anomália, ellentmondás itt, amikor a templom fizeti meg, hogy bemehessen a templomba. Hiszen ekkor már ő volt a templom. Ő volt maga Jeshua HaMashiach, akiben mi, mint templom építői kövek, a messiás testét építő kövek élünk. De mégis elhangzik, hogy azért, hogy botránkozás ne legyen. Azért ő is megfizeti. Számunkra is valóban meg kell élni zsidóként, úgy, mint annak idején zsidó Péternek, a Simon Péternek is, az, hogy ne legyen botránkozás. Meg kell élni azt a törvényet, amit a zsidóknak adatott. De már másik törvény is érvényes ránk, és ezt messiás hívő zsidóknak mondám, azért, hogy a templomba menetet meg kell fizetnünk nekünk is. De már másképp. Ádár hónapban vagyunk, Peszek előtti hónapban, a hal hónapja, nem véletlen talán, hiszen a kereszténységnek is a jelképe a hal. És ez a hal, amelyik hozta azt a státert, azt a két fél sékelt, mert annyi volt az értéke, az a megfizetésnek az ezüstje. Bizony, Pesszák előtt el kell fogadnunk, magunknak kell bemenni a templomba és megfizetni azzal, az ezüsttel, azzal a megváltással, amit maga Jesuá HaMasiah adott nekünk, hogy bemehessünk ő belé. A megváltást maga Isten adja, a megváltás ezüstjét, azt a hal szájába levő pénzt, azt maga Jesuá HaMasiah adja, hogy mi adjuk oda neki, hogy a templomba jogosultságunk legyen bemenni. Igen, nekünk is meg kell fizetni a templomot, adót. Azért, hogy ne érjenek el betegségek, és ne érjenek el semmi, mint annak idején érvényes volt a választott nép számára a templomadó. Mégis a templomadónál egy érdekes dolgot tapasztalhatunk, nem azt mondja, hogy az embereket számold meg. Minden ember helyett egy fél sékelt kellett berakni. Egy bekát, egy fél sékelt. Beka völgye ebből a szóból is adódik, a fél szóból. Egy fél sékelt meg kellett fizetni, és nem az embereket számolta meg annak idején se a papság. Ez a pénz, ami a sékel volt, ez valóban a templomnak az áldozati működésére szolgált. Ebből kezdetben, mikor a templom megépült, ebből építették föl, ebből vették meg a lehetőségét az oszlopok felállításának, az oszlopoknak a költsége volt, és azoknak a kapcsoknak, ami összetartotta a templomnak az részeit. Igen, ma is ebben a templomban, amelyik működik maga Krisztus testébe, ebbe is vannak oszlopok, és ebbe is vannak összetartó kapcsok, ugyanúgy épül fel, mint a pusztai sátortemplom annak idején. Ez az félsékelnek, a megváltásnak a szükségessége, ez a fizetésnek, a templom adónak a szükségessége, hogy legyenek oszlopok, és legyenek összetartó Krisztus testébe. Lehet, hogy te vagy az oszlop. Lehet, hogy te tartasz össze egyik felet a másikkal, összekötő kapocs vagy Krisztus testébe, ember és ember között, szolgálat és szolgálat között. De ezt meg kell fizetni, a templomadót valóban meg kell fizetni. És ezt a templomadót mégse embereket számolt meg annak idején a főpap se, az akkori főpap sem, nem embereket. Mert az így összeadódó érték egy népet jelképezett. A népnek az elhívása az egyetlen egységnek a szétbontott bonthatatlanságára utal. A befolyt fél sekelek nem más jelentenek ma, mint Krisztus testének az egységét, egyetlenségét. Nincs benne nagyobb, kisebb, drágább, értékesebb, szegényebb, gazdagabb. Úgy, ahogy a fél sékel leadásánál a gazdag ugyanannyit adott, mint a legszegényebb. Nincs különbség. Krisztus testébe tessék megérteni, mindenki egyforma. És mindegyiket az oszlopot építi, és mindegyik a kapocsra van azért, hogy kapcsolódjon egymáshoz Krisztus teste részei, ezért adattunk mi magunk. Nincsenek külön álló emberek, külön álló részek. Itt egységről van szó. Egy anyagból, egyformán, ezüstből mindenki egyforma kegyelemmel része Krisztus testének. És egyforma feladattal, oszlop és kapocs. És nem egyénenként számolni, nem számoltak darabszámra, mindenki leadta, Mindenki része ma is Krisztus testének a maga leadott státerjével, a kimondott szavával, hogy igen, be akarok menni a templomba. Igen, én együtt, mert kaptam Jesuától fizető eszközt, és be akarok menni. Megfizetem. Amit tőle kaptam, kegyelmet, azt a megváltás pénzét ott akarom használni, hogy oszlopok legyenek, és kapcsok legyenek, és Krisztus teste épüljön. Ezért kaptuk mi mindent. A kegyelmet, a megváltás, mindent ezért kaptuk. Ma, amikor találkozom egy keresztény ismerőssel, akár telefonilag, és mindjárt ezzel kezdi, és hányan vagytok, ugye mennyire nem ismerik a Bibliát? Ugye mennyire nem ismerik Istennek a templom építő akaratát? Nem a hány itt a kérdés. Egy kérdés van. Megfizetted a félpénzt? Megfizetted a fél sikert? Megfizetted-e ugyanúgy, mint én, vagy te, vagy ő? Megfizetted, ez a kérdés. Nem az, hogy hányan vagyunk, meg mekkora szép csinos kis kőépületünk van. Hányan vagyunk? Nem hányan. Mi együtt vagyunk egyek, ezt meg kell tanulni a templomadóból. Együtt egyek. Egy anyagból, egyforma módon, és itt nem számít, hogy honnét jöttél, nem számít, hogy hány kiló vagy, nem számít az IQ-d, és semmi nem számít. Egy kérdés van. Megfizetted-e? Megfizetted-e a belépődet, a megváltás pénzét letetted-e oda a főpap elé? Amit tőle kaptál, oda tetted-e le? Tőle kaptál, és azt mondom, köszönöm, a tied vagyok, a pénzzel együtt. A megváltás által itt van az ezüst, a félsékel, a tied vagyok. Így épül az oszlop, és így épül az összekötő kapcsok tömkelege, és így épülhet nagyobbra Krisztus teste, a Messiás teste, és Istennek ez az akarata, hogy a Messiás teste épüljön. Ne darabra, kilóra számoljunk már. Mi már mások vagyunk sajnos, és ebből már meg kellene tisztulni. A templomépítés nem lelki és fizikai látványosság, hanem szellemi, ahol oszlopok vannak, összetartó kapcsok vannak, és mindennek az egyetlen egy alapja az, hogy ezüst, a megváltás, és egyetlen egy formája, mindenki egyformán fizet. Mert mindenkiért egyformán fizetett. Nem különb az európai és az afrikai közötti kegyelem mértéke. Nem különb a férfi és a nő között, nem különb. Te érted, és ugyanúgy és ugyanan értékkel halt meg a megváltód. Ugyanúgy. Semmi különbség. Semmivel nem voltál se jobb, se rosszabb, ezért a kegyelem és számodra és számomra is ugyanaz. De a kötelesség is, meg kell fizetnem, amit kaptam, a kegyelmet, azt a fél sékelt, úgy, ahogy van, kaptam, tőle kaptam, és úgy, ahogy van, berakom a közösbe. Nem én jöttem, nem mástól kaptam. Úgy, ahogy Péter egykor kapta a hal szájából, saját magára megváltás, a templomadónak a pénzét, úgy én is tőle kaptam, hogy ő vele együtt menjek az atya elé. Ezért, ahogy Péter példázata is itt van, Péter példája is itt van, Jesua Hamasia adta csodamódon, igen, ha visszaemlékszem, nagyon csodamódon kaptam azt az ezüstöt, azt a félsékelt, azt, amit én kaptam megváltásként, és azt a csodamódon a hal szájába levő ezüstöt vele együtt vittem be a templomba, mert ő kísért az atya elé. Ő vitte el a megváltás jogán és a megváltással egyetemben az atya elé a templomba. Ő volt, aki oda tett az oltára. Ő volt az, aki önmaga építette a templomot, önmagát, Krisztus testét, Krisztus építette. Mi kaptuk magunkat neki, kaptuk a megváltást, hogy megköszönve a megváltottként része legyünk a Krisztus testének. Fizesd meg most is. És tessék most már végre észrevenni, hogy nem siker és nagyság és egyéb kérdése a gyülekezet és a templomépítés. Itt egy fizetőeszköz van, és ez nem földi templom. Mi nem földi templomot építünk, nem mozgalmat, missziót, akármit, hanem a félpénzzel, úgy, ahogy van, elszámolunk Isten előtt. Köszönöm a kegyelmet, és most kegyelemmel együtt megyek te eléd, hogy be tudja építeni oszlopnak, vagy összekötő kapocsnak. Nem egy darabnak, egy díszpéldának a templomba, egy bálvány képnek vagy bárminek, az nem is lehet bent, hanem én ebben a templomban oszlop akarok lenni, ebben a templomban összekötő kapocs akarok lenni, ebben a templomban a szolgálatom nem egyedi, hanem összekapcsolódik másokkal, e templomban nem engem kell cipelni és tartani, hanem én tartom a templom tetejét és a többi eszközt, és amikor egy oszlopot beraknak a templomba, vagy bármely épületbe, annak a súlya, amit visel, azt nem lehet lebontani, hogy ez a cserép, meg az a cserép, meg az a cserép, vagy ez a tetőrész, az a tetőrész. Egy oszlop egy teljes épület tetejét úgy hordozza, hogy nem lehet kiszámolni, mit hordoz. Nem tehetjük szemrehányásként, hogy nekem van 5 emberem, aki rajtam van, és nyom a fejemet, és gondjai és problémái rajtam vannak. Rajtunk egy olyan felelősség van, mint az oszlopon. Nem tudod megmondani, hogy Krisztus testében mi a te teherviselő feladatod. A teljes teher a tiéd, de nem egyedül, mert vannak többen oszlopok. És így oszlik meg. Szintén megszámlálatlanul a terhek, a problémák, bármelyik embernek, bármelyik résznek a tartása. Úgy, ahogy az összekötő kapcsok is, nem az a lényeg, hogy kivel mit kapcsolok össze, hanem én, mint olyan, össze tudok-e kapcsolni embert emberre, szolgálatot szolgálattal, és nem csúszik el, és nem távolodik el egymástól, és az összekapcsolódás által egységes lesz-e az épület, a templom. Isten ezért adta a félpénzet, ezért adta az ezüst megváltását, a megváltás ezüstjét, ezért adta, hogy a templom egységes legyen. Ne emberként. Sikerorientáltan nézzük, hogy mekkora, milyen hatalmas nagy templomokat építünk. Nem, mert ennek van egy büntetése is. Meg kell tanulnunk azt, hogy ez nem egészen olyan egyszerű dolog a templomépítés, még ha belőlünk is történik. Különösen azért veszélyes, hogyha valakinek Isten adott egy feladatot, hogy ebben a munkában ne csak kapocs legyen, hanem oszlop is, hanem az építkezésbe Isten szolgálóként bevisz. Mert Dávidnak a példáját veszem elő, bár nem kapcsolódik ehhez a heti szakaszhoz, de mégis kapcsolódik. És a Krónikák első könyve 24. fejezetben olvasom. Támadta pedig a sátán Izrael ellen, és felindította Dávidot, hogy megszámolálja Izraelt. Kegyetlen kemény ez az első mondat. Amikor 3 diadalt vesz a király a filiszteusokon, Izrael népe, akkor támad a sátán. Mert a 3 győzelem után a sátán támad. Te győzsz 3-szor, de jön a sátánnak a csele. Úgy, ahogy Dávid is. Dávid is megbotlott a számolgatásaival. Mondta azért Dávid Joábnak és a nép előjárnak, menjetek el, számláljátok meg Izraelt, Beersebától fogva Dánig, és hozzátok hozzám, hadd tudjam számát. Akkor mondta Joáb, az Úr 100 ennyivel szaporítsa meg az ő népet, amennyien vannak. Avagy nem mind a te szolgáidé azok, uram, király? És miért tudakozza ez az én uram? Miért lenne Izraelnek büntetésére? De a király szava erősebb volt Joábénál. Elmine azért Joáb, és bejárt egész Izraelt, aztán megtért Jeruzsálembe. És megjelenti Joába megszámlált népnek számát Dávidnak. És volt az egész Izrael népnek száma, 1000-szer 1000 és 100 000 fegyverfogható férfi, a judai fiai közül pedig 470 000 fegyverfogható férfi. A Lévi és Benjamin fiait azonban nem számlálta közéjük, mert sehogy sem tetszett Joábnak a király parancsolata. Sőt, az Istennek sem tetszéke dolog, amelyért meg is veri Izraelt. Én azt hiszem, hogy mai történet, mint ahogy szokott lenni, mindig is a történet. Győz 3-szor Isten választott népe a filiszteusok felett. 3-szor Dávid a király mit csinál? Számolgat. Igen, Isten nem engedi megszámolni még az embereket se. Isteni Izrael, és nem engedi, hogy megszámolja Dávid. Megtette, büntetése következik. De jó lenne ezt ma ismerni, hogy ma is a félsékeleket és nem az embereket kellene számolni. Ma is a megváltottakat kellene számolni, és nem a tömeget. Ma is azt kellene nézni, hogy milyen erőt képvisel, milyen értéket képvisel Krisztus teste, hogy még épüljön a templom. És nem volna szabad beleesni ebbe a bajba, és hibába és bűnbe, mert Dávid beleesett. Dávid Isten akarata ellen tett, amikor elkezdett számolgatni. Ma nem ezt tesszük. Hányan vagyunk, ekkora gyülekezet, ilyen sikerek, ennyien tették fel a kezüket, győztünk. Igen, győztek, valóban győztek, megtérők vannak. Igen, győztek. Csak nem kellett volna számolni. Nem kellett volna számolni, pásztorok. Nem kellett volna számolni, gyülekezetek. A siker orientált gyülekezetek nem kellett volna. Ezt valahol elrontottuk. És ez folyik. És a kevesen vannak úgy, mint Lévi és Benyámin. A papok és az újszülöttek, a legfiatalabbak. Benyámin és maga a papi nép, a leviták. Ők érezték, hogy itt valami nem jó. Ma is csak az újak, és akik valóban Isten törvényét ismerik, ők mondják, hogy köszönöm, engem ne számolj bele. Ma is az összes törzs közül, Krisztus testének a többi részül is csak ketten lehetnek. Talán ketten, akik azt mondják, engem ne számolj bele. Én nem kívánok a te nagyságodba benne lenni. Én nem akarok a sikernek a része lenni. Én nem akarok diadalívet állítani. Én nekem nagyon jó úgy, hogy győztünk, és Istené minden dicsőség. De ma, a mai Dávidok bizony, elfelejtették a templomadót. Elfelejtették a templomadót, de még azt a templomadót is, amit Jeshua Hamasia Péterrel együtt megfizetett, hogy ne legyen botránkozás. Az még leginkább az, hogy Krisztusba való bemenetel csak üdvösség által, csak a kegyelem és megváltás által van, és ez nem a földi gyülekezet. Nem az. Ne számolj. Ne számolj, mert úgy jársz, mint ahogy Dávid járt, és ahogy Izrael járt. Mert Isten keményen büntet ma is talán. Mert amikor ennek a történetnek a folytatását olvasom ugyanebben a 1. krónika 21. fejezetében, 11. verstől, elmenne azért Gád proféta Dávidhoz, és mondani ki, ezt mondja az Úr, válasz magadnak. Vagy 3 eszendék való ésséget, vagy hogy 3 hónapig emésztessél ellenséged által, és a te ellenséged fegyvere legyen rajtad, vagy az Úr fegyvere és a dökhalál 3 napig kegyetlenkedjék föledetben, és az Úr angyala pusztítson Izrael minden határaiban. Azért lássad most, mit feleljek annak, aki engem hozzád küldött. És mondd a Dávid Gádnak, nagy az én szorogattatásom. Hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, és ne essem emberek kezébe. Bocsáta azért az Úr dökhalált Izraelre, és meghalának Izrael közül 70 000. Lehet választani. Lehet választani, számolgatni. Dávid módon. Sikeres missziók. Győztünk. Legyőztük a sátát. Megfettük. Bátor emberek. Igen, Isten megadja, hogy Izraelre a választott népé Krisztus testén legyenek győzelmek. Megengedi. De ez nem, hogy a győzelmeket kisajátítsad. Ez nem, hogy Isten dicsőségét kisajátítsad. Ez nem, hogy a magad hasznára, dicsőségére, szépségedre, hasznodra használjad és építsed a magad kis templomát, ahol te vagy a bálvány középen. Ezt nem. Isten fölteszi a lehetőséget, és Dávid igencsak jól döntött. Inkább Isten ítéljen meg, mint hogy az ellenség verjen le. Mert ha az ellenség győzött volna, akkor Isten is megszégyenül. Bölcsen tette, de nem került el az ítéletet Izrael. Talán ezt éljük meg. Ennek a sok-sok dicsőségnek, ennek a sok-sok szép szikrázó, valóban győzelem, de mégis önző végkimenetű győzelmek, ennek ez lesz a következménye. Isten választást ad. Vagy elveszik az, amit felépítettél, az a gyülekezet, az a mozgalom elviszi a sátán, vagy én fogom megítélni. És ezért nagyon jó lenne megtanulni a sekeleknek a törvényét, a templomadó törvényét. Nem a tied a templom. Ne számolj embereket. Nem kell a dicsőség, mert Isten ítélni fog. Jó lenne időben, amikor tényleg még van lehetőség megállni, és a győzelmeknél mindig oda menni Isten elé. Köszönöm, Istenem, hogy te győztél. A te népedben a te akaratod történt meg, és a te terved és a te ígérlet valóság. Miért sajátítjuk ki Isten igéjét? Miért sajátítjuk ki Istennek a bizonságait? Miért sajátítjuk ki, miért tesszük? Egyszerűbb lenne megérteni. Fél se kell. Add meg. Kaptad, Istentől kaptad a megváltás ezüstjét, add oda Jesua Hamasiah kezébe, önmagaddal együtt lép be a templomba. Ennyi. A Mesiás testébe lépjél be végre. Ez az ára. Mondhatnám jó kereskedőként, ingyen van, hiszen ingyen kegyelemből mehetsz be. Te kaptad, a te halad szájában is ott volt a stater, ott volt a fizetése alkalmas pénz. Igen, lép be már a templomba. Fizesd meg. Annak idején fél sekel volt, meg kellett fizetni. Népszámlálás volt úgy, hogy nem embereket számoltak, a népet számolták. És Isten ma is azt akarja, hogy a néphez számolja azokat, akit megváltott. Nem embereket, nem gyülekezeteket és neveket és koponyákat. Ő magát, a Mesiás testét akarja megszámolni, hogy a templom álljon és a templom felépüljön. Folytatom a heti szakasznak Mózes második könyvének a következő lépését. A templom oda után van egy másik elrendelés, 17. verstől olvasom, aztán szól az Úr Mózesnek mondván, és csinálj rézmedecét lábát is részből mosakodásra. Tedd azt a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és töltsd bele a vizet, hogy Áron és az ő fiai abból mossák meg a kezeiket és lábaikat. Amikor a gyülekezet sátorába mennek, mosakodjanak meg vízben, hogy meg ne halljanak, vagy amikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak és tűzáldozatot füstöltessenek az Úrnak, kezeiket és lábaikat is mossák meg, hogy meg ne halljanak. És örökké való rendtartásuk lesz ez nékik, néki és az ő magvának nemzetségről nemzetségre. Örökké való rendtartás. Nem volt amnesszia, és nem volt fölfüggesztés, nem tudok a Bibliáról van erről. És ha Isten azt mondja, hogy örökké tart valami, akkor az folyamatosságot, méghozzá örök folyamatosságot jelent. Ez legyen a papoknak, a kohenitáknak ráadásul, az oltárnál végzendő munkára elrendelt papságnak a feladata. Örök feladata. De hát nincs templom, de hát nincsen papság, a kohaniták és már csak hagyomány alapján kohaniták minden különösebb feladat és áldozati rend betöltése nélkül, a zsidóságnak se temploma, se papsága 70-től nincsen. De hát akkor hogy ez örök törvény? Örök törvény, mert Isten örök törvényt mondott. Ha örök, akkor van templom, akkor van papság és van áldozat. De ki a templom, ki a papság, és mi az áldozat? Az előbb beszéltünk arról, hogy be kell menni a templomba. Fizess meg a templomadót. Igen, ma Jesua Hamasia teste, a messiás teste a templom. De hát akkor van papság, aki bement Jesua Hamasiába. Jesua Hamasia uralma alatt működő papság az, aki az oltáron ma is kell, hogy szolgálatot teljesítsen. Ez te vagy. Akinek a szájáról el kell menni, az égő áldozatok egyik formája az jó illatú áldozat. Ma tettél hálaadó áldozatot Istennek. Én ma tettem, mert örömért. Tettél ma? Tettél bűnáldozatot, égő áldozatot? Hát nem működik a templom, nem működik az oltár. De működni kell a templomnak, Krisztus testének és az oltárnak, igen. De hát akkor érvényes valahogy ez a kézmosás, lábmosás is. Nagyon is érvényes. És kőkeményen érvényes. Mert ha nem mosod meg a kezed és a lábadat, mielőtt odamész az oltárhoz, mielőtt áldozatot mutatsz be, hamis a dicsőítésed például, mert úgy is lehet ám dicsőíteni, hogy halleluja, jó az Úr, közben miket élsz meg belül, azt jobb, ha nem tudja más. Meg műkedvelő módon dicsőíted az Úradat, mert hadd lássa Jóska Pista, hogy én milyen szépen énekelek, ugye? Ha nem tiszta, az oltárnál elvégzett munkád, akkor halál. Nagyon kegyetlen ez a bibliai szó, hogy meg ne halljanak. Nem ezért vannak véletlenül ma halott gyülekezetek? Mert egy másik templomba, a földi gyülekezetben egy másik áldozat, egy tisztátalan áldozat megy. Önmaguk számára énekelnek és dicsőítenek és hallelujáznak és egymásnak mutogatnak áldozatokat. Nem ritkám ez. Nem egy-két közösséget pécéztem ki magamnak. Ez általános élesség. Egymásnak mutatunk be áldozatokat, igen. Neked akarok tetszeni, testvérem. Vagy elmegyek másért közben járni, és otthon ég a ház. Éppen válófélbe vagyok. Vagy parázna. Oly mindegy. Istennek kemény a szava. Bementél a templomba, megfizetted a templomadót. Mostantól kezdve a főpap uralma vezetése alatt levő pap vagy. Elő a kezeket, elő a lábakat. Hol jártál, báránykám? Te most honnét jöttél? Kintről az utcáról, ha nem csak a kutyaürüléke van telve, hanem szellemi mocsok van. Az egész világ egy szennyezett terület. Idegennek kell, hogy legyen nekünk. Hol jártál ma? Kinek dolgoztál? Mihez ért a kezed hozzá? Meg kellene mosni. Meg kellene mosni, mielőtt a Bibliát a kezedbe veszed. Mert visszaítél a Biblia. Te beszélsz a Bibliából törvényre, mikor te magad esetleg lopsz, lenyeled a pénzt, de nem csak a pénz, sok mindent. Mihez ért ma hozzá a kezed? Mit tettél? És csilingel a hangod? És hálaáldozatot mutatsz be Istennek? Halleluja! Mert meg ne halljanak. Nagyon kemény ez. Nagyon kemény ez. Mit tettél, hol jártál? És mielőtt Isten elé mész, vedd le a sarudat, mert szent hely. És ez kevés. Ha leveszed a sarudat, akkor jelzed, hogy itt nekem nincs hatalmam, nincs részem, mert isteni ez a terület. De ahol jártam, annak a szennyezése rajtam van. Mosd meg a lábadat. Mosd meg, honnét jöttél. Tudod, milyen utakon jártál ma? Mosd meg. Kezed, lábad. Nekünk már a harmadikra nincs szükségünk, hogy a fülünket mossa meg. Mert a papszentelésnél hármas mosoda volt. Sőt, hármas megszentelés a vér által. A füleit is. Te, akit mész be az oltárhoz, te már mindent hallottál. Csak nem akarod hallani. Viszked a füled, mást akarsz hallani. A te füledet már nem lehet megmosni. Mert itt nem hallási probléma van. Itt engedelmességi probléma van. Ha te pap vagy, akkor a te fülednek már mindenre volt hallása. Mert egyszer te bementél a templomba. Te nem lehettél ott bedugott füllel. Ha te egyszer bementél Krisztus testébe, akkor te direktbe a szívedből kell, hogy halljad minden lépésedre, minden tettedre, a parancsot, az irányítást. Ha te már Krisztus testébe a templomba vagy, te átadtad az életedet, a te füled, ha nem hall, az engedetlenség. Nem tévedés, nem tudatlanság. Te neked már nincs arra esélyed, hogy Isten azt mondja, hogy hát a tudatlanság idejét. Neked a füled már hallónak kell lenni. A kérdés valóban az, hogy te pap, aki Krisztus testében a főpap mellett vagy pap, az oltárnál te dolgozol, segíted, tüzet gyújtasz rajta, és így tovább, valóban engedelmes vagy-e? Tévedtél-e? Az útról beugrottál a bokorba, csináltál egy kis varga betűt, van kegyelem, gyere vissza és mosd meg a lábad. Tettél valamit, mert rá kényszerített a világ, vagy nem figyeltél oda. Nem tudatos bűnről, tévedésről, vétekről van szó ez esetben. És Isten tudja, hogy minden egyes papja ezen a földön jár, ennek a földnek a törvényei érvényesek rá, de ha Isten elé mész, mozd meg a kezedet. Mozd meg mindazt, amit tettél, tedd oda, és mozd meg a lábadat, hol jártál. Én tanácsolni tudom azt is, hogy este mikor végzel a nappal, és lepihensz, mozd meg a kezedet, mozd meg a lábadat, mert nem tudhatod, hogy fölébredsz-e. Lehet, hogy annál az oltárnál fogsz kikötni, ahol már te vagy fönn az oltáron. Minden pillanatban legyen a kezünk, lábunk tiszta. Minden pillanatban. Mert nem tudhatod, mikor kell Isten elé menni. És ez vonatkozik azokra is, akik szolgálók. Te oda viszel embereket Isten elé. Na, de a te kezeddel, te lábaddal mi van? Lehet, hogy aki felé szolgálsz, életben marad, és te belehalsz. Mert Isten jelenlétében téged fog megítélni. Ha nem tiszta a kezed, a cselekedeteid, és nem tiszta a lábad, az, hogy hol jártál. Tudod, milyen felelősség Isten elé vinni embereket? Ez nem missziós módszer. Először veled kezdődik. Először a te kezeddel, te lábaddal, hogy én jövök, és hozom, kísérem. Bele lehet halni a szolgálatba. Bele lehet halni az imádkozásba. Mert szennyesen odamész az oltárhoz, és téged ítél meg Isten. Szennyesen odamész dicsőíteni, és téged fog megítélni Isten. Szennyesen odamész úrvacsorát venni, vagy osztani, téged ítél meg Isten. Tiszták-e a kezeink, tiszták-e a lábaink? Tiszták-e? Mert abban a templomban, ahol a belépőt, a félsékelt, maga Jesu Hamasia fizette meg, ott te neked csak tisztán lehetsz bent. Mert hamar. Hamar olyan büntetés lehet, amit a templomból kijövet, az engedetlenség következményeként halál is lehet. Isten figyelmeztet bennünket, hogyan mehessünk elé. Nem elég a templomadót megfizetni. Nem elég a templomadót megfizetni, hanem önmagunknak is meg kell fizetni, hogy átadjuk az életünket. De ez még mindig kevés, hanem valóban a megváltásnak, a bűnbánatnak, bűnbocsánatnak, magának, Krisztus uralmának és váltságműlőjének tényleg működni kell úgy az életünkbe, hogy tetteink, lépéseink, cselekedeteink mindig tiszták lehessenek. Nem farizeusi önsanyargatásról beszélünk. Isten csak annyit mond, ha jössz elém, mozd meg a kezedet. Mozd meg a kezedet, úgy gyere elém, hogy a tetteid, a cselekedeteid tiszták legyenek előttem. Úgy gyere előttem, és úgy jelentkezz előttem, hogy vesd le a sarudat, és mozd meg a lábadat. Nem akarom látni, hol jártál. Nem ítéllek meg. A kegyelem az, hogy Isten igéje, mint a ömlő forrásvíz, le tudja mosni a kezedről. Nem a betű, hanem egyszerűen meg tudja mutatni számunkra, mit is tettem ma. Szabad kérni Istent arra, hogy ítélj meg, Istenem. Szabad kérni, Uram, arra is téged, hogy ítéld meg a lépteimet. Hiszen annyi minden úton járunk mi, annyi minden, és még azt hiszik, hogy jó is. És Dávid szavaival is mondhatnám, hogy őrizze meg Isten az utamat, mutassa meg, de ebben a templomadó utáni rézmedence esetében is, de Uram, tisztítsd meg, ha mégis valahol tudattalanul, akaratom nélkül rossz helyen jártam. Isten elé menni csak így és megtisztultan lehet. Én azt hiszem, mind a kettő rész igen kemény részünkre. Templomadót szedünk, de nem fizetünk. Szedünk másoktól, földi gyülekezetekre. Ide be kell lépni, hogy sokan legyünk. Nem erről beszél a Biblia. Nem erről szól Isten. Isten ma másik templomról beszél, arról a templomból, amiről Jesu a Masia is. Az uralkodóknak akarsz fizetni, vagy nekem? az uralkodók elveszik, még azt is, amit én adtam, én viszont csak annyit kérek, amit én adtam neked. Jeshua Masia, maga Isten akarata ilyen szerető, és ennyire szeret bennünket. Ő csak annyit kér tőlünk, amit ő adott nekünk. És amikor az emberek kérnek, akkor mindent kérnek, amihez nekik semmi közük nincsen. Bizony gyülekezetek és pásztorok lopják el az ezüstöt, azt, hogy ők a nagy megváltók és a nagy dicséretre méltó szolgálók, ők várnak el javadalmazásokat, ők várják el, hogy oszlop legyen a gyülekezetbe, ők akarják, hogy te köss össze kapcsolatokat, kis csoport, nagy csoport, ilyen szolgálat, olyan szolgálat. Kérdés ilyenkor csak annyi, de kinek fizetted le az adódat? A pásztornak? Azoknak, akik kérdezik tőled, hogy te nem fizeted meg a templom adót? Ahogy olvastam Péter és a mester útjáról, ma is elhangzik ám ez. És annak ide a mester azt mondta, ne legyen botránkozás, megfizetem. De itt más templomról van szó, rólam van szó. Én úgy gondolom, hogy ma erről hallani kellene, sok helyen. Nem az akármilyen címen levő és ilyen fantázia neven működő gyülekezet a templom. Miért fizetsz neki? Ellopták az ezüstödet. Ellopták. A papok főpapot játszanak. A pásztorok Jeshua Hamasia helyett közben járók. Miért fizetsz? És csendben ilyenkor csak annyit kell tenni. Uram, az ezüst a tied, az arany a tied, minden a tied, én is. Újra kellene mi naponta ismételnünk. Uram, tied a megváltás, tied a dicsőség. Tied az arany és az ezüst, nem adom másnak. De ezt kimondod, ennek gyakorlati következménye is lehet. Lehet, hogy a gyülekezetedből fogsz kijönni. De Krisztus testébe leszel. És akkor nem azt fogják számolni, hogy 30-an kijöttek, hanem 30 félséggel. Újabb értékkel, a megváltás kincseivel gazdagodott Krisztus teste. Lehetséges. Lehetséges, hogy az ellopott ezüstödet neked máshova kell tenned. Nagyon is lehetséges. Mégis vissza kell térni a heti szakasznak ahhoz a részéhez, amelyik nem más, mint ennek a különleges szombatnak a neve. A Shabbat Pará, vörös tehénnek a története. Mózes 4. könyvének 19. fejezetében röviden fogom mondani. Szól aztán az Úr Mózesnek és Áronnak mondván, ez a törvény rendelése, amelyet parancsolt az Úr mondván, szólj Izrael fiának, hogy hozzanak hozzád egy vörös tehenet, épet, amelyben ne legyen hiba, amelynek nyakán iga nem volt. És adják el azt Elezárnak, a papnak, és ő vitesse ki a táboron kívül, és őjék meg azt ő előtte. És vegyen Eleázár a pap annak véréből, és újjául, és hintsen a gyüleges sátoranák elejefelé annak véréből. Aztán égessék meg ezt a tehenet az ő szemei előtt, annak bőrét, húsát és vérét a ganéjával együtt égessék meg. Akkor vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazsint, és vesse a tehének égő részei közé. És mossa meg a pap az ő ruháit, az ő testét, és mossa le vízzel, és aztán menjen be a táborba, és tisztátalan legyen a pap estvéig. Nem olvasom végig ennek a tisztilási rendnek a történetét, de amikor most a 6. versben olvastam, hogy akkor vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazsint, és vesse a tehének égő részei közé, semmi más nem történik, mint a poklokság áldozata rendtartását újra kell ismételni. A poklosságot. A poklosság áldozata és a karmazsin a bűn áldozata. Ismerjük biztos az izsópot, ismerjük bizony azt a cédrusfát, ami jó illatú, ismerjük a karmazsinnak a vörös színét. És amikor a vörös tehénről beszélünk, minden jellemzője, amelyik itt olvasandó, egy valakire érvényes. Nem volt iga nyakán, igen. A mi mesterünk soha nem hordott emberi, vagy bármi igát a nyakán. a vörös tehén, melynek a elrendelése, a tisztulási rendnek az elrendelése a zsidóság számára ismeretlen. Magam is, amikor az ország legelső, legjobb tudású zsidójával beszéltem, rabbiával, akkor ő is úgy tért ki előttem. Majd, hogyha a messiás megjön, majd ő elmagyarázza. Igen, erre én annak idején ezt válaszoltam. Én találkoztam a messiással, tudom a magyarázatot. És ez a magyarázat nem másról szól, mint amit az előbbiekben mondtam. Az, hogy a templomba nem ment be valaki, nem fizette be a félségkelt. Az, hogy a kezei tisztátalanak voltak, a lábai tisztátalanak voltak, és Isten megítélte, és meg ne halljon, halál lett. Elhalnak szolgálatok, elhalnak gyülekezet részek, elhalnak Krisztus testének egyes részei. Úgy terjed a meg nem fizetett félségkeles templomadónak a mulasztási bűne, és úgy terjed a tisztátalan kezekkel és a tisztátalan lábakkal való szolgálat, hogy bizony a poklosság jelei itt van, látható módon. Bizony ma, ha körbenézünk, a gyülekezetek nagy része leprás. Még nem halt meg, csak a keze, csak a lába, csak itt, csak ott. De Istennek van egy nagy kegyelme, nagy szeretete. Az igazi nagy Pesszak előtt az ő érkezése, az ő ítélkezése előtt még van egy lehetőség. A vörös tehén. Mert még van ma kegyelem. Van még izsóp, van még karmazsin, van még cédrus, és van még minden poklosságot megszüntető áldozat. Mert még tart a kegyelem ideje, és Jeshua HaMashiach áldozata váltságműve még megmentheti azokat, akik nem haltak meg, csak elüszkösödött, elleprásodott egy részük. Még van. A kérdés az, valóban van-e betegségtudat? Valóban egyházakat építünk, vagy gyülekezeteket, és szedjük a templomadókat, vagy Krisztus testét építjük? Valóban a kezeink, a lábaink nem tiszták, és Isten büntetése van rajtunk. És a leprásság jeleit már láthatjuk. Vagy az van, amit Isten Dávidnak is megmutatott, megszámolta, tied a dicsőség, győzelem után kisajátítottad. Számolgattunk, sikerek, ennyien vagyunk, ilyen nagy plazát építettünk. És Isten azt mondja, jó, akkor legyen rajtad egy kis dögvész. Akkor egy kicsit megtizedellek, egy kicsit megbüntetlek, Izrael. Egy kicsit hadd érezzem meg Krisztus teste, hogy hol van. De van még egy tisztítás vize. Jeshua HaMashiachnak az áldozata. Isten így rendelkezett. Van lehetőség megfizetni a templomadót. Van lehetőség a templomba tiszta kézzel, tiszta lábbal szolgálni. De ha bárki valamelyiket nem fogadja el, vagy nem veszi tudomásul, Isten ítélete ott van, a poklosság és az ítélet. De Isten mégis ad ma is kegyelmet, amikor azt mondja, meg lehet tisztulni. Meg lehet tisztulni a vörös tehén tisztulási áldozata szerint. Ő meghalt, és még megmoshatja az elüszkösödött keresztény életeket. Még meg. De ne felejtsd el, hogy ma, amikor Shabbat Pará, a menetrendben már nem sok van, csak egy új hónapnak a hirdetése. A király, a messiás király érkezésének a hirdetése van már csak hátra. A félségkelek, megfizetted-e? Emlékezel, hogy honnét hozott? Emlékezel-e, és betartod-e azokat a rendeleteket, hogy nem csak megfizetem a templomba való bejutásnak a kegyelmi árát, hanem a kezem, lábam tiszta, és úgy szolgálok a templomba. Mert most már csak egy hang fog megszólalni. Közel a király. Most már csak egy új hirdetése kezdődik. Ha hódes, a hónap, a kezdedő pillanat, hiszen ha hódes, a Nisszán hónap kezdete, az új templomi év kezdete, és mi is most az új templomi év kezdeténél vagyunk. Új templom, új kezdeténél az új hirdetése közel. Hogy állunk mi saját magunk életünkkel? Megfizettük-e? Megfizettük-e Krisztus testébe való bemenetelünket azzal, hogy amit kaptunk, azt oda tesszük az adokozónak, aki az életét adta érettünk, hogy vele együtt menjünk Isten elé. Komolyan vesszük-e azt, hogy itt a templomi szolgálat csak a rézmedencénél történő megmosdás után történhet? Hogy naponta meg kell mosnom a kezemet, amikor Isten elé megyek, akár magam, akár másért, akár mással, tiszta kezeket emeljünk föl végre, és a lábainkat is. Isten elé menni életveszélyes. Élet és halál kérdése, hogy mész oda. De ő az életet adja, mert van ma is félséggel, van ma is rézmedence, ahol megmoshatod kezed, lábad, hogyha tévedésből, akaratodon kívül elcsatangoltál, vagy mellé nyúltál, és mindez azért van, hogy az amúgy is halló füled ne csak hallja, hanem meg is értse, közel van az idő. Közel van az új, közel van a templom érkezése, de csak az mehet be, aki megfizette, akinek a keze lába tiszta, az járulhat oda Jeshua Masia mellé, hogy ott az atya előtt letegye azt az ezüst pénzt, azt a fél sekelt. Van váltságdíjunk, nekünk is van. Ne engedd ellopni soha senkitől. Nem a gyülekezet mentett meg, nem a pásztorod a fő, nem. Ne számolj soha, hogy kitért meg nálad, soha. Ne számolt, hogy hányan vannak, az ezüstös számolt, hogy van-e itt lehetőség, hogy valaki most hozzányúljon a félsekelhez, és azt mondja, hogy az enyém a kegyelem, a megváltás, és én most oda viszem a főpap elé. Ne számolj, ne építkezz emberiként, mert úgy jársz, mint Dávid és Izrael, vagy legyőz az ellenfél a sok győzelem után, vagy Isten maga ítél meg. Isten nem ítélni akar. Isten a kemény szavakat nem azért adja, hogy fenyegessen. Isten nem ember. Isten azért adja, hogy ingyen mindent elfogadhassunk, és elég legyen nekünk az, amit ő ad. Ingyen adja a félsekelünket. Ingyen ad mindent, utat, cselekedetet, a kezedet teli teheti áldással, nem emberi módon, ahogy szeretnénk. Adhat munkát, adhat szolgálatot, adhat feladatot, amire mehetsz az úton, adott utat magát, Jeshua Hamasiát. Miért csavarogsz? Miért a saját kezeddel akarsz valamit kihímezni, vagy tönkretenni? Miért? De én azt hiszem, ma a legaktuálisabb ebben a globalizáló világban. Miért veszed el mástól azt a pénzt, ami nem a tied? Miért veszed el az ezüstöt attól, aki a templomba akar menni? Hát nem félsz? Hát nem félsz, hogy egy másik templomot építesz, mikor Krisztus testét kellene építeni? Nem félsz Istentől, hogy az oszlopokat kivetted, és ezért ilyen recsegő, rapogó Krisztus teste ma? Nem félsz azért, mert elvetted az ezüstöt, és nincsenek összekötő kapcsok, mert ember és ember Krisztus testében alig találkozik már, mert a gyülekezetbe építettétek be. Nem félsz, hogy a gyülekezetet azonosítottad Krisztus testével? Nem félsz, hogy elveti autoritást Jesuha Hamasiától? Nem félsz, pedig ez ítélet. Isten figyelmeztetőleg mindig szól. Dávidnak is tudnia kellett volna a törvényt, de jött a sátán, és bezavarta. Amit Dávidról olvastunk, ugyanezt éljük most is meg. Voltak győzelmek, ébredések, minden volt, de jött a sátán. Én azt hiszem, vissza kellene gondolni, hol jött a sátán. A sátán nem a katonát támadta meg, Dávidot. A sátán nem a gyülekezet tagját fogja megtámadni, a pásztort. Mikor hazamegy a pásztor, megdörzsöli a kezét, ma szuper voltam, ma jó bevételem volt, hát még a függöny is új, meg úgy énekeltek, ahogy volt, hát most aztán adtunk a sátánnak két nagy pofont. És itt a vége. És Isten ítél. Mikor történt ez meg? Nem veled történt ez meg? Kivel történt ez meg? Vidd el neki a hírt. A vörös tehén hamva még működik. Ami meghalt, ha odamész bűnbánattal, még lehet élő is. Még ha úgy hívják, hogy gyülekezet akkor is. Ha meghalt, üszkösödik, leprás. Fordulj oda, kérd azt az áldozatot újra, ami Jesuha Hamasia égő áldozata, az ő életének az áldozata, ami a holt dolgokat élővé teheti. De már nem soká, mert az új közel. Gondoljunk erre vissza, hol követted el azt a hibát, mint Dávid. Ne azon sírjál, hogy egyre inkább ítélet alatt van a kereszténység, és egyre inkább haldoklik és üszkösödik nehezen. Menj oda Isten elé, Uram, én sajátítottam ki a te dicsőségedet, bocsáss meg. Én voltam, aki kegyelmes úr voltam helyetted. Én voltam, aki építettem a magam egzisztenciám, a gyülekezetemet. Én voltam. Nincs másra szükségem. Mielőtt még meghalnék, az összes leprámat gyógyíts meg. És a lepra meggyógyítása kizárólagosan messiási csoda, és kizárólagosan a messiási jogköre. Csak Krisztus tudja meggyógyítani a ellepráztatott életet, és az üszkösödő kereszténységet épp úgy. Még akarja, még kér, még figyelmeztet, még lehetünk úgy, mint Dávid. Uram, bocsáss meg! Sabbat pera, a megtisztulás. A teljes megtisztulás a holt dolgoktól és az elhaló félben levő dolgoktól. Utolsó lépés, mert utána a találkozás következik. Közel az a Peszach, amikor megint itt van a mi mesterünk, de már királyként és számon kér. Én úgy gondolom, felelősek vagyunk ezért, és ne azért sírjunk, hogy nincsenek oszlopok, meg összekötő kapcsok, hanem azért kiáltsunk föl, adjátok vissza mindazt, ami Krisztusé. A gyülekezetet is.